Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk János evangéliumában, a 8. fejezet 48. versétől a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók: vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt: bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyanáztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és én majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki: most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt: ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon napon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki: 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, talán még emlékezünk rá, hogy egy héttel ezelőtt egy érdekes jelentést kaptunk János apostoltól, János evangelistától, aki a kenyércsoda alkalmával különböző párbeszédek formájában tárta elénk az eseményeket. Egy párbeszédekből, kérdésekből Jézus kérdezi Andrást, Fülöpöt, Fülöp kérdez vissza, és így tovább. Ezekben a párbeszédekben végül is kibontakozik egy nagy csoda, és a vége az a történetnek, hogy Jézus annyira népszerű lesz ezáltal, hogy királlyá akarják őt tenni. Tudjuk jól, hogy aztán persze ez a nagy népszerűség, ez úgy, ahogy föllobbant, úgy el is lobbant. Ma, egy héttel később, Judiká, az ítélet vasárnapján, talán így tetjük fel a kérdést, hogy miért lesz a párbeszédből, az egymás iránti érdeklődésből, ahogy a tömeg, a zsidóság és Jézus egymással keresi a kapcsolatot, miért lesz ebből a párbeszédből vita, a vitából pedig egy vádaskodás. A kis lapon, amit kézbe adtam, mindenki kézbe is veheti és követheti, az igehirdetésnek a vázlatát, ezt a címet adtam: a Jézus per mai konzekvenciái. Igen, ez a Jézus per, ami hát ott Pilátus udvarán és előtte még a főpap házában lezajlik, ez már itt kezdődik el. A kiinduló pont az János evangélium 8. fejezetének az elején a házasságtörő asszonynak a történet, az esete, akit oda visznek a zsidók Jézus elé, hogy ítélje el, hogy mondjon ítéletet rólam. A zsidók persze már megfogalmazzák a vádat, és várják Jézus ítéletét. Te mit mondasz? Kérdezik. Meg kell kövezni ezt az asszonyt, vagy nem? Jézus a vád ítélet helyett viszont szembesíti a vádlókat önmagukkal. Azt mondja, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Jézusnak az asszonyt felmentő ítélete ezek után elindítja a farizeus párt frontális támadását. Ez következik be itt a mai ige szakaszunk szerint. János evangélista, mint egy bírósági jegyző, írja le, rögzíti ezt az elfajuló áldászvitát. Hogyan alakulnak a vélemények Jézus körül? Miért lesz egyre indulatosabb a vita? Otthon majd olvassuk el az egész fejezetet egybefüggően, nagyon érdekes, fordulatos. Hogyan fordulnak a vádak a korábban még felkért bíró ellen, Jézus ellen? Hogyan sérül a vita legfontosabb alapelve, ami minden tisztességes vitában alapelv, sine ira et studio? Minden harag és elfogultság indulat nélkül tudjunk vitatkozni, tárgyalni dolgokról. Hogyan jut el az ember az ártatlan kérdésektől a gyilkos mozdulatokig? Hiszen a végén köveket akarnak ragadni, és Jézust is meg akarják kövezni. János szó szerinti hitelességgel rögzíti azt, ahogy a farizeusok elbizonytalanítják a hozsannázó tömeget, majd a feszítsd meg skandálására hergelik az embereket. És itt már természetesen a következményekre, a Jézus per következményeire is utalnék. Most, kedves testvéreim, a kereszténység történetében napjainkig újra és újra megtörténik ez a döbbenetes átalakulás. Vallásos emberek, akik a vallásról, a hitüktől valamiféle megnyugvást, valamiféle békességet várnak, hogy jutnak el odáig, hogy egymást elítéljék. Mindjárt a kereszténység első mozzanata, ugye a Krisztus mennybe menetel után, pünkösd után az első esemény István megkövezése. Aztán megyünk tovább, évszázadok telnek el, és valahogy újra és újra termelődnek ezek a feszültségek, és kirobbanak a hitviták, és mágiák gyulladnak, 20 János kerül mágiára, és még sorolhatnánk sok-sok ilyen esetet. Milyen lelkület munkálkodik bennünk, emberekben, amikor így ítélkezünk? A nyomok, illetve a jegyzőkönyvi feljegyzés, ha mondhatom így Jánosnak az evangéliumi üzenetét, ezek a feljegyzések a Golgotai keresztre utalnak, oda vezetnek el bennünket. A végső kérdés tulajdonképpen ez, hogy miért jut Jézus a keresztre? Miért kell az ártatlan, tiszta, tökéletes Isten fiának, Isten bárányaként meghalnia? Figyeljük meg, hogyan alakulnak Jézus körül az események. Menjünk bele most a részletekbe, és hát most itt ebben a templomi közösségben ne mondjunk azonnal véleményt, vállaljuk a fáradtságos bizonyítási eljárást, ne is süppedjünk valamiféle apátiába, hát ezt már hallottuk, meg úgy is tudjuk. Ez a két szélsőség között valahol találjuk meg a helyes utat, a túlfűtött indulatok és a teljes apátia, a teljes közömbösség között. Vegyük alapul János evangéliumát, a Jézus per jegyzőkönyvét, és most már az egész evangéliumot én így nevezem meg. Tulajdonképpen János bemutatja a vádlott személyes, és itt most már a vádlottat idézőjelben Jézusra értjük, ugye, személyes előéletét. Kicsoda ő? Ez a kérdés sokféleképpen merül fel Jézus mellett. A külső események, jelek felhívják az emberek figyelmét Jézusra. Keresztelő János azt mondja róla, íme az Isten báránya. Keresztelő János annak a kornak és annak a korszaknak egy, mondhatnánk így mai szóval, influencere, aki nagyon nagy befolyást tudott gyakorolni az akkori emberekre, a zsidókra, a messiásváros zsidókra. Ő azt mondja, íme az Isten báránya. És Ézsaiás próféta régi-régi igéi fölelevenednek, és az emberek egyszerre elkezdenek erről beszélni. Mindennapi téma lesz. Kicsoda ez a Jézus? Kánában bort ad. Tápkában, ott a Genezáretitó partján kenyeret ad sokaknak. Aztán megtisztítja a templomot, kiűzi onnan a vásározókat. Nem úgy tanít, mint az írástudók. Nikodémusnak, a farizeusok egyik tekintélyes vezetőjének beszél az újonnan születésről. Ugyanakkor szóba áll a megvetett samáriai asszonnyal, a kisiklót életű nővel, és ennek kapcsán tiszta hitre vezet egy egész samáriai várost. A Betesda tavánál meggyógyítja a bénát, és amikor 5000 embert megvendégel, akkor elkezd magáról is szólni. Én vagyok az élet kenyere. És innentől kezdve újra és újra elmondja magáról, én vagyok. És amikor ezt kimondja héber nyelven, akkor az Isten nevét mondja ki, Jahve, én vagyok. És folytatja, hogy milyen formában jelenik meg benne általa az Isten. És hát ennek következtében valóban nagy a hatás, amit kivált, tömeges követők. Aztán, amikor már nem értik őt, és nem azt kapják, amit várnak, akkor tömeges visszavonulók. De a kérdés ott marad a levegőben. Kicsoda ő? És a következő fejezetben már azt olvassuk, hogy nagyon várják az egyik ünnepre, amikor az ünnepnek a fele táján végre megérkezik, és az utolsó napon odaáll a nagy tömeg elé, és hangosan kiáltva mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ez az újabb megnyilvánulása, ott a fővárosban, ott a nagy vallási ünnepen, ott a zsidó vallási vezetőknek a körében fölborzolja a kedélyeket. Pro és kontra. És a kérdésekből, a szelíd tapogatózásokból áldáz vita kerekedik. Beindul a zsinatozás, zsinagóga, az összegyülekezés helye, itt az összeütközések helyévé válik a zsinat, érvek és ellenérvek hangoznak el. Az egyik oldalon azt halljuk, és megint csak János szinte szó szerint írja le ezeket, szinte látjuk, halljuk a megnyilvánuló embereknek a hangját, látjuk az arcukon az érzelmeiket. Ő a messiás. Ördög van benne. Meg kell ülni. Elítélhetjük őt, mielőtt meghallgatnánk, kérdezi Nikodémus. Persze vannak, akik aztán ilyen övön aluli módon is támadják. Miért hallgassunk téged? Te paráznaságból születtél. Nem tudjuk, hogy is történt ott, és nyilvánvalóan valami olyan hangulatot teremt mindjárt ezzel ez a közbeszóló, ami rontja Jézusnak az esélyeit. De Jézus maga is ebben a párbeszédből egyre inkább vitává fajuló beszélgetésben folytatja a bemutatkozást, és mondja, én vagyok a világ világossága. Újabb terhelő momentum, mondják a farizeusok. Ez hamis, mondják a zsidók, hiszen te önmagadról tanúskodsz. Hogy mondhatsz te magadról ilyet? Jézus válasza, nem én mondom ezt. Az Atya tanúskodik erről. Tanúskodott akkor, amikor a keresztségekor szózat elhangzott, és tanúskodott a jelek által, amiket Jézus megtett, és tanúskodni fog majd ott a Golgotai kereszten, és pünköstkor, és ki tudja még hányszor az egyház történetében egészen napjainkig. Ki vagy te? Tör fel újra és újra a kérdés. És Jézus válasza ez. Az, akinek kezdettől mondom magamat. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az. Az az emberfia, aki a régi proféciákban már megjelenik, mint valaki, aki Isten küldötteként elvégzi Izrael népének összegyűjtését. És folytatja, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Én éppen az vagyok, akire nektek szükségetek van, a szabadító. Jézus nevem is ezt jelenti. Az vagyok, akire szükségetek van, mert ti az embergyilkos ördög fogságában vagytok. Kemény szavakat mond. De aki bennem hisz, elkerülje a halált. Benne van egyrészt a diagnózis, a kórkép, amit elmond a saját népéről, kórkép és kórkép, mind a kettőt érthetjük rövid óval és hosszú óval. És benne van a megoldás. Higgyétek, én vagyok, bízzatok bennem. Adtam elég jelét annak, hogy bízhattok bennem. És ezen a ponton, amikor Jézus ezt mondja, örjöngésbe megy át a tárgyalás. Benned ördög van, mi Ábrahám leszármazottai, minden gyanú felett állók vagyunk, te nem lehetsz nagyobb Ábrahámnál, csak halandó vagy te is. Kinek tartod magad? Ebben a kérdésben benne van, hogy Jézust nem lehet komolyan venni. Ha akkoriban lett volna igazságügyi orvos szakértő, akkor Jézust elmegyógyászati kivizsgálásra utalta volna. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Tényleg. Hogyan mondhat Jézus ilyet? Talán fölharsant a gúnyos kacagás. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? És Jézus megdöbbentő válasza. Nem én láttam Ábrahámot. Ő látott engem. És annak a farizeusnak, annak az írástudónak, aki szorgosan forgatta a Tórát, a régi mózesi írásokat, annak eszébe kellett, hogy jusson, hogy Ábrahámnak megjelenik ott Szálem városában, a későbbi Jeruzsálem városában Melkisédek. Neve azt jelenti, hogy az igazság királya. És mi történik? Ez a Melkisédek kenyeret és bort, nem sót és kenyeret, ahogy szokták, ugye kenyeret és bort visz Ábrahámnak. És az a régi történet, amit évszázadokon keresztül hagyományoztak egymásnak át a zsidó vallási vezetők, a farizeusok, az itt most megelevenedni látszik. Mert Jézus, a Melkisédek, az igazság királya ott áll az akkori világ vezetője, helytartója előtt, Pilátus előtt, és azt mondja, én azért jöttem, hogy az igazságról tegyek bizonyságot. Király vagy te? Kérdezi Pilátus. Igen, ahogy mondod, de nem e világból van az én országom. Jézus szinte esküre emeli a kezét, és így szólott az örjöngő zsidóknak. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És megint csak kimondja az Isten nevét. Én vagyok. Ez a bizony, bizony, ámen, ámen, legó, hümin, mondja a görög. Tehát ez egy esküformula. Többször is elmondja ezt Jézus ebben a vitában. Bizony, bizony, mondom néktek. Ezek nem ilyen mellékes mondatok. Ezek a lényeget érintik. És amikor Jézus ezt mondja, mozdulnak a kezek, hogy repüljenek a kövek, ezúttal azonban a lincselés elmarad, mert Isten betartja és betartatja a jogi szabályokat. Ebben az időben, Izraelben mi volt a jog? A római jog. Jézus felett, bárki felett a halálos ítéletet, csak a pogány uralom törvényei szerint lehet kimondani. Miért? Nem azért, mert Róma így akarta, hanem azért, mert így szóltak erről a proféciák. Meg a testvérek, ennyit most a Jánosi jegyzőkönyvből, és ha itt megmaradnánk, akkor talán egy különös kortörténeti archív lelet lenne ez a számunkra, de ennél sokkal több kell, hogy legyen ez. Tegyük fel a kérdést, hogy mi közünk nekünk ehhez, mai keresztényeknek, mai evangélikusoknak. Nemrégen ünnepeltük a reformáció 500. évfordulóját, és a reformátorok tanúságtétele arról szólt, hogy Jézus Krisztusban mi a kizárólagos, egyedüli megváltóját, Istentől küldött megváltóját a világnak, ő kaptuk meg. És ezt így fogalmazták meg a reformátorok, sola scriptura, egyedül a Szentírás, solus Christus, egyedül Krisztus, sola grácia, egyedül kegyelemből, sola fide, egyedül hitáltal. Ez a kizárólagosság, ami ott és akkor bántotta a farizeusokat, a zsidókat, és bántja ma is azt az embert, aki egészen másképpen értelmezi a szabadságot, a mindenre való szabadságot, ami tulajdonképpen a sátán rabsága. A középkori egyház ítéletet mondott Krisztusról, kevésnek ítélték Krisztust, azt mondták, Krisztusnak földi helytartó kell, pápa, Szentírás mellé kell, a hagyomány, kellenek a szentek, és a pénzt is be kell vetni az üdvösségért. Ismerjük a történetet. Erre válasz az evangélikus hitvallás, a luteri hitvallás. Sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide. A mai keresztény közösségekben is fellángol a vita Krisztus személye körül. Jézus mit mondana az emberiség feszítő problémáira? Ma már a globális világban az egyház is benne van abban a borzasztó nagy globális vitatkozásban, nem párbeszéd már ez sem sajnos, mert bizony sokszor fegyverekkel próbálják egyik oldalról a másikat meggyőzni. Feltesszük a kérdést, egyháziak és egyházon kívüliek is, persze sokszor meg is válaszoljuk, úgy, ahogy azt mi tartjuk jónak. Folyik az áldász vita, keresztények is ezen a kérdésen ütköznek össze sokszor, és a nagy szakadás most már nem az egyház és a világ között van, hanem valahol a Krisztushoz való viszonyunkban hasonlunk meg egymással. Ilyen kérdéseken vitatkoznak keresztjének is, klímaváltozás, gender, háborúk, abortusz, eutanázia, emberi jogok, nemzeti szuverenitás, stb. Stb. Mondhatnánk még mindezeket a kérdéseket, és megpróbáljuk ezeket valamiféle keresztjén politikai korrektséggel, ha lehet ezt a fából vaskarikát mondani, megválaszolni. És terelnek minket az influencerek, a mai korunk influencerei hergelnek és egymásnak ugrasztanak, mint ott és akkor kész válaszokat adnak, ítéletet mondanak mindenről és mindenkiről. Ilyen világban élünk. Meddig akarunk ebben részt venni? Kifordulunk önmagunkból? Vagy éppen elfordulunk mindentől? Drága testvérek, Isten válasza. Jézus Krisztusban az emberiség égető kérdéseire, nem a filozófiában, nem a kultúrában, nem a politikában, nem a teológiában, hanem a kereszten nyertek megfogalmazást. Ezért mondja Jézus, amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez a válasz 2000 évvel ezelőtt, és azóta is, újra és újra, napjainkig igaznak bizonyult. Ma is ez a megoldás a világ és az egyén problémáira. A te problémáidra és az enyémre is. Drága testvérek, egy jegyzőkönyv, de sokkal több. János nem ezt írta a műve feljegyzései fölé, hogy a Jézus per feljegyzései jegyzőkönyve, hanem ezt írta az evangélium, az élő ige. És ugyanígy a zsidókhoz írt levél, a lekcióban elhangzott mondata is, válasz a mindenkori perlekedőknek, így hangzott, idézem, a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, ennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Sapienti sat, a bölcsnek elég. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, egyetlen közben járunk Isten előtt, aki örökké élsz, és mint igazi főpap esed ezer értünk, egyszer s mindenkorra hozott áldozatod erejével gyűjtsd össze elszélett gyermekeidet, és egyesítsd az áldozatos szeretet kötelékével. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.